Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hajnali órákig közel 3000 viharkárt számoltak fel a tűzoltók, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Leggyakrabban kidőlt fák, leszakadt faágak miatt kellett intézkedni. Az országon átvonuló vihar miatt a fővárosban és valamennyi vármegyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamos energiaellátásban. Egy pár óráig tegnap nem indított és nem fogadott járatokat a Budapest Airport sem, mert a vihar károkat okozott a repülőtéren. A kárelhárítás néhol akár több napig is eltarthat. A főváros és a Balaton térségét vasúti katasztrófa sújtotta területén nyilvánították, de az érintett vasútvonalak többségén menetrend szerint indult a vonatforgalom már ma hajnalban. Több tízezer háztartás maradt áram nélkül, jelentős károk keletkeztek autókban, házakban és a közlekedési infrastruktúrában is. Lázár János építési és közlekedési miniszter kijelentette, ilyen vihar az elmúlt évtizedekben nem érte az országot, a helyreállítás napokba tehet. Európa leggyorsabban melegedő és száradó térségei közé tartozik Magyarország és a Balkán-félsziget a klímaváltozás miatt, terül ki az ELTE meteorológiai tanszékének elemzéséből. Míg például Írországban az elmúlt 50 évben csupán 0,9 fokkal nőtt a nyári átlaghőmérséklet, addig Magyarországon és a Balkánon 3-4 fokos emelkedés zajlott le, ami a globális átlagot is jelentősen meghaladja. Az egyik fő oka ennek a kontinentális éghajlat. Ismét földrengések voltak Csongrád közelében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium 2,8-es magnitúdójú földmozgást regisztrált éjjel 2 óra 34 perckor, majd 2,5-es magnitúdójú délelőtt 9 óra 4 perckor. A lakosság az epicentrum közelében érezte a rengéseket. Csongrád környékén napok óta reng a föld. Júniusban a fogyasztói árak átlagosan 4,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Májushoz viszonyítva átlagosan 1%-kal voltak magasabbak az árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt 6,2%-kal drágultak, a háztartási energiáért 8,6%-kal kell többet fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,4%-kal lettek drágábbak, a jármű üzemanyagok ára pedig 1%-kal mérséklődött. A Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes jelzésével összhangban az élelmiszerinfláció növekedése elsősorban a szezonális élelmiszerek, így a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő. A gyümölcsök drágulása nem magyar sajátosság, tavasszal Európa szerte megugrottak a gyümölcsárak, hangsúlyozta a tárca. Több tonnányi zöldséget vontak ki a forgalomból, mert rovarölőszert találtak az élelmiszer mellett egy kamionban Gyula egyik főútján, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A mérgeket nem rögzítették, amivel súlyosan megsértették a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat. A kamion Romániából Hollandiába tartott. Javaslatot tett a szolidaritási hozzájárulási rendszer átalakítására a kormánynak a Megyei Jogú Városok Szövetsége, írta meg a Magyar Nemzet. Az elképzelés szerint, ha egy település fizet szolidaritási hozzájárulást, akkor az iparűzési adójának többletét már ne terhelje a versenyképes járások program is. Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság előző elnökét jelöli az alapvető jogok biztosának, Súlyog Tamás köztársasági elnök. Juhász Imre 1986 óta oktat az ELTE polgári eljárásjogi tanszékén, 2013-19 között az Európai Unió alapjogi ügynöksége igazgató tanácsának tagja volt. Donald Trump fegyvereket ígért Ukrajnának az orosz támadások elleni védekezéshez. Az amerikai elnök erről akkor beszélt, amikor a Fehérházban Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel találkozott. Trump egy másik kérdésre válaszolva, részletek kifejtése nélkül megismételte, nem elégedett Vlagyimir Putyin orosz elnök viselkedésével. Az amerikai elnök az izraeli kormányfővel a többi között a gázai helyzetről, a tűzszünetre irányuló erőfeszítésekről és az Irán elleni katonai művelet teljes régióra gyakorolt hatásairól is tárgyalt. Benjamin Netanyahu Nobel-békedíjra jelölte Donald Trumpot. Netanyahu újságíróknak azt mondta, Izrael az Egyesült Államokkal együtt azon dolgozik, hogy olyan országokat találjanak, amelyek jobb jövőt biztosítanak a palesztinoknak. Végül az időjárásról. A reggeli délelőtti órákban még sokat sütött a nap, de délnyugat-nyugat felől újabb zivatarok érkeznek. A szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, ismét előfordulhatnak károkozó időjárás jelenségek. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban folytatjuk témánkat a nyári ügyeleti rendszerről az óvodákban, bölcsödékben. Múlt héten óvodapszichológussal jártuk körbe a témát. Ez alkalommal óvodapedagógussal beszélgetünk. Cseh Vince Aranka szerint a legfontosabb, hogy minél több figyelem és szeretet vegye körül a gyermeket, aki szerinte jobb lenne, ha nem ügyeletbe, hanem vendégségbe érkezne a társintézménybe. A 2024. július 16-ai adásunk ismétlését hallják.
Nagy szeretettel köszöntelek újra a stúdióban, abban a minőségedben, hiszen óvodapedagógus is vagy, amellett, hogy számtalan dolgot csinálsz. Most ugye elkezdődnek az ügyeletek, az óvodai ügyeletek, a bölcsődei ügyeletek az árvatartások okán, és nagy nehézséget okoz általában szülőnek, gyereknek lelkileg ezt megélni. Múlt héten már foglalkoztunk a témával, akkor egy óvodapszichológus volt a vendégem, akivel a lelki hátterét beszéltük, viszont veled a gyakorlati oldaláról szeretnék beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged és a hallgatókat is, és köszönöm ezt a meghívást. Bizony ez egy nagyon nehéz döntés a szülőknek, nagyon sok szülőnek lelkiismeret furdalást is okoz ez, hogy az ügyeleti rendszerbe, hogy bekerüljön a kisgyermeke, mert hiszen nem tud más tenni, mert dolgoznia kell, és akkor hogy oldja meg, mert nem mindenkinek van ugye segítségképpen a nagymama, meg hát most azt a világot érjük, hogy azért most már a nagyszülők is szeretnek egy kicsit szabadabbak lenni, és hát ugye a kisunokát elvállalják, de nyilván nem az egész nyár keretén belül végig. Érdekes ez, mert maga a szó is az, hogy ügyelet. Ugye, ha az ember meghallja azt, hogy ügyelet, akkor ez nem tartalmazza ez a szó azt, hogy odafigyelés, a gyerekekkel való foglalkozás, a játék. Egy kisgyerek számára a legfontosabb a stabilitás, a biztonság érzete. Na most, amikor bekerül egy ügyeleti óvodába, akkor a kisgyerek nem ismeri az ott lévő pedagógusokat, nem ismeri a környezetet, ami számára ugye nagyon fontos, hogy biztonságosan tudjon közlekedni az intézmény falai között, és nem ismeri a pajtásokat sem. Na most az a szerencse ebben az esetben, ha mondhatom így, hogy a kisgyerekek nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni. Tehát ők teljesen másképp működnek, mint a felnőttek. Tehát számukra minden sokkal egyszerűbb. Mi szoktuk ezt felnőttek túl komplikálni. Na most ez, hogy ügyelet, jó lenne fölváltani ezt a szót például a vendégséggel, óvoda vendégséggel akár. Mert hogy ezt megbeszéli a szülő, megbeszéli a pedagógusokkal, az adott intézménnyel, hogy szeretnének óvoda vendégségbe menni, és nagyon jó lenne felkészíteni a gyerekeket. Tehát meg kellene adni a módot arra, hogy a kisgyerek és a szülő meglátogathassa az óvodát egy-egy alkalommal, vagy csak egy alkalommal, az is elég egy délutáni sétával esetleg elmennek az intézménybe, és akkor megnézik ott a környezetet. Tehát már egy stabilitást ad a kisgyereknek, amikor ugye jön a tényleges ügyeleti rendszerbe szegényke, és akkor látja, hogy ó, hát itt már voltam, itt a WC, ez a napi rend, az óvónéni ugye elmondta, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és hát akkor sokkal bátrabb és sokkal stabilabban érzi magát az adott intézmény keretein belül.
Igen, mert hogy most hangsúlyozzuk ki, hogy ezek jelenleg ugye nem adottak a szülőknek és a gyerekeknek, hogy nincs egy olyan találkozási pont, egy időpont, amikor a gyerek és a szülő is megismerkedhetne az új rendszerrel. Természetesen azért is gondolom, mert hogy ez átmeneti, viszont eddig nem volt mondjuk 6-7 szünet. Tehát egyre nagyobb, igen, ez a szünet, igen, ami ügyeletet igényel.
Igen, és nagyon nehéz ennek a megoldása, de viszont azért már hallottam olyan intézményről, ahol ez... tehát az új gyerekeket is például fogadják, mielőtt még óvodába kerülne, illetve hát van arra mód, hogy megismerkedjenek az óvodai közösséggel, belátogassanak tényleg, mint vendég, és akkor így a kisgyereknek sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb az átmenet. Mert hogy nekünk felnőtteknek is, hogyha egy idegen helyre megyünk, bennünk van a feszültség, hogy vajon mi fog ott történni, hogyan tudok én abba a környezetbe elhelyezkedni, most gondoljuk el egy pici gyereknek, aki számára nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát. És akkor bekerül egy ilyen helyre, és nem kap ugye semmi támpontot, mert ott fogadja egy idegen néni, hogyha ugye előtte nem volt ott, idegen gyerekek veszik körül, mert a gyerekek kíváncsiak. És szeretettel veszik körül, de kíváncsiak, rengeteg a kérdés. Vagy pedig a másik eset, hogy mivel, hogy ő idézőjelben mondom, hogy külsős, lehet, hogy magára hagyják. És akkor egész nap unatkozik, vagy egész nap nem találja a helyét az óvodában. De ha már úgy megy oda az intézménybe, hogy már volt ott, és látták őt a gyerekek, ő is látta a gyerekeket, illetve az óvodapedagógusokat, a segítőket, és akkor azt mondja, hogy hú, hát de jó lesz itt nekem vendégségbe. Na de ehhez kell a szülő is, hogy felkészítse a gyereket. Mert igenis lehet beszélni arról, hogy milyen klassz lesz majd abba az óvodába. És ne idegeskedjünk a gyerek előtt, ne halljon a gyerek olyan beszélgetéseket, amiben benne van a stressz, a kételkedés, hanem, meg hát ugye ez a önvád nagyon sokan, hogy úristen, hogy nem tudtam megoldani, és be kell adnom. Nem, ez egy pozitív dolog lehet. Sőt, annak kell, hogy legyen egy pozitív dolog. Hiszen a gyereknek egy nagyon sok pozitív dolgot ad ez tulajdonképpen. Fejlődik a személyisége a gyereknek, sokkal önállóbb lesz, a tartása, tehát nagyon sok mindenben segíti ezt, illetve hát új pajtásokra tesz szert. Hogyan tud beszélgetni az új gyerekekkel, az idegen gyerekekkel, mennyire tud nyitni a világ felé, az önbizalma, tehát a kapcsolatteremtés nagyon-nagyon sok minden pozitív dolgot ad a kisgyereknek, hogyha olyan az előkészítése. Tehát ugye ez olyan, mint mikor az ember egy ismeretlen vízbe beleugrik, és akkor jönnek a problémák. Na de hogyha én tudom, hogy azon a részen nem szabad beleugrani a vízbe, mert tele van kövekkel, akkor tudom, hogy nem ugrok bele. Na most a kisgyereknek ebben az esetben, az ügyeleti rendszerben nincs választása. Ugye ez a szülőké a döntés, de ha jó az a felkészítés, az előkészítés, akkor ebből nincs probléma. Én legalábbis így gondolom. Na most van egy sajátos eset, amikor ugye olyan kisgyerek kerül az intézménybe, aki egyébként is egy sajátos nevelést igényel, természetesen kell, hogy beszéljenek egymással az intézmények, vagy pedig ugye a szülők feltárják ezeket a problémákat, mindenféleképpen kell, hogy tudjon a fogadó intézmény erről. Nyilván akkora nehéz a dolog, hogyha az intézményen belül olyan kisgyerek például nincs, aki ezekkel a problémákkal küzd. Akkor viszont még több instrukció, még több segítség kell, mert ugye elég egy olyan kisgyerek, akinek olyan szokása van például, hogy alvás idő alatt felsikít. Nem biztos, hogy a többi kisgyerek ezt úgy tudja fogadni, vagy el tudja fogadni, mert számukra ez értetlen ez a dolog. Viszont, hogyha egy kis mese keretén belül, ugye mindig a meséhez nyúlok, de a mesével nagyon sok mindent meg lehet értetni a kisgyerekkel, csak egy jó mese kell hozzá, egy jó sztori, úgy, hogy a gyerek is benne legyen, és akkor részes ennek a folyamatnak, és ő tudja, hogy akkor erre van megoldás. És a pedagógusnak pedig ugye egy hatalmas mankó az, hogyha ezeket a problémákat megismeri, meg a gyerek szokásairól tud valamit. Mert hiszen azért valljuk be, a pedagógusoknak sem könnyű idegen gyerekeket fogadni, mert a sajátjainkhoz már tudjuk, hogy hogyan kell nyúlni, egy viselkedésére hogyan reagál az ember, hogyan tudja lecsitítani, hogyha szükség van rá. Viszont ugye egy ismeretlen kisgyereknél hiába van a szeretet, az odafigyelés, hogyha nem tudjuk, hogy ő nála milyen problémák vannak, és azt hogyan tudjuk kezelni.
És lehet, hogy még ő is egy kicsit ellenáll ennek az egésznek az elején.
A gyerek mindenféleképpen, ugye ez nagyon sok gyereknél így van, gyereke válogatja egyébként, van, aki mindig is, mintha oda járt volna abba a közösségbe, hello, szia, és akkor már jól érzi magát, és megy a gyerekekkel játszani. Viszont ugye van olyan gyerek, akit vigasztalni kell reggelente, átölelni, érezze azt, hogy itt biztonságban van, és semmi nem változott, csak a környezet, de szóval nagyon nehéz dolog ez, mert attól függ, hogy milyen érzelmi töltésű a kisgyerek, mennyire önálló, mennyire tud elfogadó lenni a környezettel, a többiekkel szembe, többi gyerekkel, pedagógusokkal szembe. Ugye nagyon fontos, mert van, amelyik gyerek nem délbe viszik el, hanem egész nap ott van a idézőjelben mondom az idegen óvodába, de nagyon fontos, hogy vigye magával egy olyan stabil dolgot, mint az alvóka például, egy-egy kis plüss játék, vagy amivel ő szokott aludni, legyen az egy kis pelenka, tehát ami számára egy plusz biztonságot ad az új környezetben. Úgyhogy szerintem nem egyszerű dolog ez semmiféleképpen. Az érzelmi ráhangolódás, mint ahogy elmondtam, az nagyon-nagyon fontos a kisgyerek ügyében. És hogyha elmondjuk neki, hogy vendégségbe megy, akkor, és hogy vajon ott milyen lehet, ha nem tudunk elmenni, akkor legalább információkat gyűjtsünk be az intézményről, hogy el tudjuk mondani azt, hogy milyen lesz esetleg az udvar, hát a fönt van egy-egy fotó az interneten, a mai világban, ugye ez már könnyen megkereshető, és akkor megmutatom neki, nézd milyen klassz, hú, látod itt ez a kis ház, ez sokkal klasszabb, mint a Teovidba, majd elmondod a többieknek. Tehát, hogy ez az érzelmi ráhangolódás mindenféleképpen legyen meg a kisgyereknél. De amit ugye mondtam, arra való sétálás is akár segíthet ebben, hogy megnézik az óvodát. És őt, hogyha beengedik, akkor meg még egy picit bemehetünk egy fél órát játszani, a többiekkel ismerkedni.
Kisebbek esetén mi lehet a helyzet? Mondjuk, ha bölcsödésekről beszélünk, talán ott egy kicsit kritikusabb a helyzet, hiszen ők egészen picik, még nekik igen, még inkább fontos a stabilitás.
Igen, ez így van. A kicsi gyereknél is az a helyzet, hogy ott ugye nagyon ragaszkodnak a gondozónőhöz mindenféleképpen. És hát ott azért sokkal nagyobb a testközeliség, hogy így fogalmazzak, tehát rengetegszer kapják őket ölbe, ha sírnak, ha nevetnek, ha elesnek. Tehát ott a gondozónéniknek sokkal nagyobb, kiterjedtebb a feladatuk. És ugye ez az érzelmi biztonság, itt is az van, az érzelmi biztonság, hogy ha átkerül egy másik intézménybe, hát ott is akkor mindenféleképpen megismerni a gondozónőket. Ott viszont én azt mondom, hogy ott nem elég az internet, nem elég az arra való séta, a bekukkantás, hanem az, hogy tényleg akkor a gondozónénit megismerni. Hogy rögtön ugye ez a kapcsolatteremtés a gondozó és a kicsi között, hogy milyen gyorsan jön létre, mert nagyon-nagyon sokat jelent. És hogyha tényleg, hogyha biztonságban érzi magát az az apróság, akkor nem mondom, hogy nem lesz gond, mert előfordulhat akkor is, mert ugye beszoktatásnál is van olyan, hogy hónapokig nincs baj a gyerekkel, aztán hirtelen rájön, hogy hát most itt fordult a világ, és akkor elkezdi ugye a sírós időszakát. De itt is az a fontos minden kisgyerek esetében, hogy ez az érzelmi biztonság meglegyen. Mert hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve megvan a bizalom is, ami a második nagyon-nagyon fontos dolog egy kisgyerek életében. És azért mondom, hogy mindenféleképpen jó, hogyha előtt de főleg a bölcsiseknél is, hogy megismerni a gondozónénit, hogy lássa, hogy ki fogja őt majd a elkövetkezendő két hétben mondjuk gondozni, úgyhogy nagyon fontos, hogy a szülőknek biztosítsanak erre időt.
Én saját tapasztalat alapján mondom azt, hogy egy kicsit még azt is hiányolom, hogy nem kapok információt az intézményről, hogy ott mi a szokás, hogy hány órától hány óráig kell beérni. Van-e ebben valamilyen kitétel, hogy mondjuk ugye az egyik helyen 8-tól fél 9-ig nem lehet, mert védett a reggeli, de ez máshol így van-e?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát mindenféleképpen kell a két intézmény közti kommunikáció. És mindegy, hogy óvoda vagy bölcsöde, hiszen ugye a szokásrendről azért jó lenne, hogyha a másik intézmény is tudna, illetve az, hogy mi az, ami különbözik a két intézménynél, hogy fel tudják rá készíteni a szülőket, illetve a gyerekeket. Mert hát az anyuka hogy meséljen a kicsi gyereknek, hogyha ő maga sem ismeri ugye a következő környezetet, ahová kerül a gyermek, és hát ugye mindenütt más szokásrend, bár ugye az alapok azért mindig ugyanazok, csak hát kinél hogy van. Tehát van, ahol önállóan étkeznek a gyerekek, tehát maguknak terítenek, folyamatos étkeztetés van. Hát mondjuk bölcsödében ez még nem így történik, de mondjuk vannak olyan óvodák, ahol ugye megszabott időpont alapján van a naposok terítenek, és akkor úgy 10 óra íznak. Tehát ez változik intézményenként. És nagyon jó, hogyha erről tudnak. Meg hát itt van a nyári napirend. Tehát a nyári napirend az nem ugyanaz, mint a évközbeni napirend, amikor foglalkozások vannak, kezdeményezések vannak, vagy egyéb tevékenységek. És akkor a nyári napirendről azért jó lenne tudni, hogyha ezt megcserélnék egymás között az intézmények, hogy tudjon róla a szülő, aki oda viszi a gyermekét a befogadó intézménybe, hogy milyen módon, mikor mehet, vagy hogyan viheti el, hogyha csak délelőtt szeretné, hogy a gyereke óvodában legyen. Tehát ez nagyon fontos. Meg hát a szokásrendszerről is egy kicsit, ami azért fontos, hogy ugye az is a stabilitást, a biztonságot adja a szülőnek is, meg a gyereknek is.
Nagyon fontos pontokat említettél ebben, és egyébként is évtizedes tapasztalatod van óvodapedagógia terén, tehát már te láttad, vagy tapasztaltad ezeket az ügyeleteket. Hogyan viselkednek általában ilyenkor a gyerekek, vagy hogyan tudjátok ti megkönnyíteni nekik ezt az időszakot?
Nagyon fontos, és ez egy kulcs szó, a szeretet. Tehát a gyereknek mindenféleképpen azt kell éreznie, hogy ő is oda tartozik abba a gyerekközösségbe, igaz, hogy csak 2 hétig, de oda tartozik. És ő is ugyanolyan fontos az óvodapedagógus számára, vagy a pedagógus számára, mint az összes többi. És akkor ugye nyilván hát először megismerkedünk, beszélgetünk, vagy mesélünk, és akkor azon keresztül egy kicsit közelebb kerülünk nyilván a gyerekhez. Sőt, ilyen beszélgetések meg az együtt játszás során a homokozó az egy nagyon-nagyon jó beszélgető szintér, mert ott miközben sütik neked a finom homoktortákat, a süteményeket, nagyon jól el lehet beszélgetni a gyerekekkel, és ilyen kötetlen formába kitárulkoznak. Tehát nagyon jól meg lehet őket ismerni rövid idő alatt is, tehát hogy milyen. Van, aki nem szeret beszélgetni, ő csak ott szöszmötöl körülötted, és akkor próbálsz beszélgetni vele, nyilván egy beszélgetést kezdeményezni, de látod, hogy az a gyereknek még idő kell. És akkor hagyni kell őt, de ugyanakkor mindenbe meg kell próbálni bevonni, ugyanúgy, mint az összes többi kisgyereket.
Tehát, hogy lássa, hogy te támogatólag vagy ott, hogyha szükség van rád, akkor tud hozzád menni.
Így van, így van. Meg hát az is jó, hogy amikor megjön, akkor együtt körbejárjuk az óvodának a különböző részét, hogy tudja biztonsággal, hogy hol van a mosdó, ugye? Azt is megbeszéljük, hogyha te szeretnél az udvarról bejönni, akkor nem muszáj engem keresni, ott az összes többi pedagógus is. Felnőtt. Tehát szólj egy felnőttnek, légy szíves, hogy tudjuk, hogy hová mész. Vagy ha kell segítség, akkor nyugodtan szólj, én nagyon szívesen segítek neked. Ez azért olyan fontos, mert már ez is a bizalmat, a biztonságot jelenti a gyerek számára. Mert hogyha egy ismeretlen világban van, és nem tudja, és jönnek a szükségletei, és nem tudja, hogy merre kell menni, nem tudja, hogy hirtelen kihez fordul, ebből bizony nagyon komoly problémák lehetnek, akár befelé fordulás is egy idő után a kisgyereknél.
Hogyan épül fel az első pár nap ilyenkor, amikor vendéggyerekek érkeznek az óvodába?
Hát igen, az első pár nap, az első 1-2 nap azért nem olyan egyszerű, mert ugye megérkeznek, nem igazán érzik stabilnak magukat, ismeretlen minden, néznek jobbra-balra, körbeállják őket a gyerekek, hogy szia, te ki vagy, te honnan jöttél, hogy hívnak, és akkor mi a jelet? Tehát ilyen nagyon komoly kérdéseket tesznek föl az érkezőnek, és akkor ők is nagyon szívesen válaszolnak. Na most a lányok, azok, hogy mondjam, jól megnézik, hogy a kislány érkezik az óvodába, külsőségekbe is, mindenbe is megpróbálnak barátkozni. Sőt, néha van egy kis verseny is köztük, hogy kinek lesz hamarabb a barátja az újon érkező kislány. A fiúknál ott egy kicsit úgy könnyebben megy, én azt hiszem, a dolog, mert egyből ugye a játék, de mit szeretsz játszani? Hú, mit van? És akkor... Hát jó, mondjuk, hogyha hoz magával egy-egy játékot, akkor mondjuk az is segíti, bár mondjuk nem nagyon Örülünk annak, hogyha mondjuk ilyen hatalmas játékokkal érkezik a gyerek, de egy stabil kis matchbox azért elfér a fiúknál is, hogy legyen meg. Mert hát a nyár az olyan, hogy ugye leterítjük a takarókat, plédeket az árnyékban, ebbe a hatalmas melegbe is, akkor ott lehet gyöngyöt fűzni, lehet beszélgetni, mesekönyvet nézni, akár babázni is, és akkor ezekbe a tevékenységekbe, ugye mert gondolom ez megszokott egy kisgyereknél, oda jön és játszik együtt. És akkor ilyenkor beszélgettünk, megismerjük, kitárulkozik, jobbik esetben, mert mondom, tehát van olyan kisgyerek, aki egy-két napig meg se szólal, ő csak követi a menetrendet, amit csinálunk, részes a dolgoknak, de csak egy ilyen megfigyelői szempontból. Tehát ez a nehezebbik része, hogy őt egy kicsit feloldjuk, és hogy ő is akkor így élvezze ezt a egy-két hetet, vagy három hetet, vagy attól függ, hogy mennyi. Hát ugye ezt minden új-új intézménynél végig kell járnia a kisgyereknek, na de az a szerencsés eset, amikor jól érzi magát, és akkor alig várja például azt, amikor jövőre is ugye sor kerül rá a következő évbe, hogy anya, megint oda megyek? És akkor igen, és akkor már benne van az az izgalom, hogy várja ezt az eseményt, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Ezt az előző műsorban fejtegettük egy picit érintőlegesen, hogy egyébként a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak. Tehát ők azok, akik nagyon jól tudnak helyzetekhez, új helyzetekhez megfelelően reagálni. Nyilván ez gyerekfüggő szintén.
Igen, ez gyerekfüggő, de szülőfüggő is. Tehát amit előzőekben elmondtam, hogy sokszor a szülők beszélgetnek egymás között, és hát ugye nekem volt egy ismerősöm, nem tudta megoldani, ráadásul egy egyedülálló anyuka volt, és hát nem tudta megoldani egyszerűen. Tehát jött egy olyan nyár, amikor a nagymama nem tudta vállalni a gyerekeket, mert ugye ő se volt a jó egészségállapotban, és el kellett küldeni ugye leti óvodába a gyereket. És tényleg szóval elmentek, nézelődtek, beszélgettek a gyerekekkel, mert ugye két gyerekről van szó, és hát ugye, ahogy beszélgettek a hasonló korú gyerekek anyukáival, akkor úgy látszott rajtuk, ő mesélte, hogy ugye a rossz szemmel nézik ezt, hogy hát valahogy csak meg tudná oldani, hogy ne kelljen a gyereket elvinni egy idegen intézménybe. És hát ugye neki lelkiismeret furdalása volt, előtte napokat nem aludt, és hát akkor azt mondta, hogy jó, hát ezt meg fogja oldani valahogy, hogy a gyerekeknek is jó legyen, és fölhívta az óvodát, és az intézmény nagy szeretettel fogadta őket, hogy nézzenek be, menjenek el egy ilyen vendégnapra. Hát anyuka az fölpakolt mindent, ugye, hogy kis édességet a közösségnek minden, és hát ugye csodálkozott is az óvónéni, aki fogadta, hogy hát nem erről szól a dolog, de hát akkor maradjanak itt, és akkor 10 órainál ezt együtt elköltik ezt a dolgot a 10 órai után. És annyira közvetlenek voltak hozzá, hogy egyszerűen, tehát ő az önvád miatt, meg a többiek miatt, amit kapott ezért, hogy ő a gyerekeit ügyeleti óvodába viszi, ő szégyelte magát, azt mondja, mert olyan szeretettel vették körül, hogy a kisgyerek, a gyerekek alig várták, hogy tényleg ebbe az óvodába kerüljenek. És nagyon jól érezték magukkal, tehát ugye egyik az iskolás korú lett, a másik pedig még ott maradt a másik óvodába, de még a nagy is mondta neki, hogy olyan jó lett volna visszamenni abba az óviba. Tehát nem baj az, hogyha több ilyen intézményt megismernek a gyerekek, mert ugye ez szokott lenni a anyukáknak, apukáknak a fejében, hogy ugye a megszokott környezetből is, jaj, most mi lesz? Na, de hát az élet sem arról szól, hogy mindig ugyanabba a közegbe vagyunk. Szinte percről percre változik minden. És azért jó, hogyha edződnek ezek a gyerekek. Egyébként nem baj, de sokszor mi szülők túlféltjük a gyerekeinket, és nem engedjük önállósodni őket.
Pedig pont kellene. Erre akartam kiukadni, hogy mennyire, a szülőkben mennyi lelkiismeret furdalás van egy olyan dolog iránt, ami egyébként régóta jól működő rendszer, hiszen biztosítják a felügyeletet a gyerekeknek arra az időre, másik intézményben, amikor mi még dolgozunk.
Igen, tehát pont ez a rossz benne, hogy ugye ügyelet, azt mondjuk, hogy ügyelet. Tehát óvoda, vendégség, valami ilyesmit kellene kitalálni, vagy nem is tudom. Tehát
ezt meghonosítjuk, hát akkor ezt minél többször elmondjuk.
De mert az, hogy a kisgyerek, ugye a szülő fejébe van ez, hogy ügyelet. Úristen, hogy mi fog majd ott tűrni, ügyelet. Tehát maga a szónak van egy olyan értelmezése, ami nem igazán fedi azt a munkát, ami ott folyik. Mert nagyon sokszor például olyan helyre kerül a gyerek, ahol az ő óvodájukban például nincs medence, de a másik óvodában ügyeleti rendszerben van medence, vagy van ilyen, hogy spriccolós nap, és akkor mindenki hozhatja a vízipisztolyát, csinálják a vízibombát, ott vannak a lavórok kirakat, tehát hogy buli van, és akkor a gyereknek tele van élménnyel, tehát ez egy plusz adalék a nyárhoz neki. Persze nyilván majd szeptemberben újra kezdi a saját intézménybe az óvodát, de hát ez egy akkora nagy dolog egy kisgyerek életébe, tehát olyan, mintha ő is nyaralna. Tehát azért mondom, hogy jó volt ebbe a vendégségbe lenni. Tehát az a jó, amikor a kisgyerek boldogan megy haza, a szülő nem stresszeli föl a gyereket, tehát nem látszik a szülőkön az, hogy most jaj, hogy most mi lesz ott a másik helyen, meg hogy fognak vele bánni, jól fognak vele bánni. Tehát én minden szülőt arra biztatnék, hogyha nincs más megoldás, és ez a kézenfekvő, akkor nem kell tőle félni. És vannak, nyilván lesznek ilyen tanácsok, hozzászólások, csúnya nézések, nem kell vele foglalkozni. Az a lényeg, hogy tudja az a kisgyerek, hogy biztonságban lesz, meg fogja találni az új barátait ott abban a közösségben, és hogy valami csodálatos nyári élménye lesz vendégségben egy másik óvodában.
Hát én a hallgatók nevében is nagyon köszönöm, hogy ilyen formában hoztad nekünk el ezt a témát. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Cselvince Aranka óvodapedagógussal beszélgettünk a nyári óvodai bölcsődei ügyeleti rendszerről. A 2024. július 16-ai adásunk ismétlését hallották, a szerkesztő Berec Renáta volt. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából. Keresztényekre van szükség, akik szüntelenül tanúskodnak Isten országáról. Leó pápa úrangyala imája. A pápa köszöntései és felhívásai az úrangyala elimádkozása után. Üdvözöljük! Leó pápa vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba. 14. Leó pápa szentté avatja boldog Bartolo Longót, a rózsafüzér apostolát október 19-én. Olyan keresztényekre van szükség, akik szüntelenül tanúskodnak Isten országáról. Leó pápa úrangyala imája. 14. Leó pápa vasárnap délben az apostoli palota ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, és mondta el az úrangyalaimát. Beszédében megállapította, hogy nem alkalmi keresztényekre van szükség. Fogadjuk be Isten szeretetének ajándékát, és adjuk azt tovább környezetünkben, mindennapi életünkben, mindenki számára. Az Úr azért jött el a világba, hogy elhintse az emberek és a történelem szívében a vágyat a végtelenre, a teljes életre, a felszabadító üdvösségre. Imádkozzunk az aratás Urához, hogy folytassunk vele párbeszédet, és hirdessük szüntelenül az evangélium reménységét. Szűz Mária közbenjárásával legyünk Isten országának örömteli munkásai, tanította Leó pápa, elemezve az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakaszát.
Il Vangelo di oggi ci ricorda l'importanza della missione.
A vasárnapi evangéliumi szakasz a misszió jelentőségére emlékeztet bennünket, amelyre mindannyian meghívást kaptunk, mindenki a saját hivatása szerint, az Úr által adott konkrét helyzetekben, kezdte beszédét 14. Leó pápa. Megállapította, hogy a Jézus által elküldött tanítványok száma, a 72, egy jelképes szám, amely azt fejezi ki, hogy az evangélium reménysége minden néphez szól. Ez Isten szívének gazdagsága, az ő bőséges aratása, vagyis műve, amelyet a világban végez, amelynek célja, hogy szeretete eljusson minden gyermekéhez, és mindnyájan üdvözüljenek. Fejtette ki beszédében 14. Leó pápa, majd idézte az evangéliumi szakasz szavait, amikor Jézus azt mondja, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Da una parte, Dio, come un seminatore, con generosità, è uscito nel mondo a seminare.
Egyrészt Isten, mint egy magvető, nagylelkűen eljött a világba, hogy magot vessen, és az ember és a történelem szívébe elhelyezte a vágyat a végtelenre, a teljes életre, a felszabadító üdvösségre. Ezért az aratnivaló sok. Isten országa, mint egy mag, kicsirázik a földben, és a mai nők és férfiak, még akkor is, amikor látszólag sok más dolog elsodorja őket, várnak egy nagyobb igazságra, keresik életük teljesebb értelmét, áhítoznak az igazságosságra, és magukban hordozzák az örök élet iránti vágyat. Másrészt azonban csak kevesen vannak azok a munkások, akik elmennek, hogy az Úr által bevetett földeken dolgozzanak, és akik már előtte is képesek felismerni Jézus szemével a jó érett búzát, amely készen áll a betakarításra. Van valami nagyszerű, amit az Úr tenni akar életünkben, és az emberiség történetében. De kevesen vannak, akik felismerik ezt, és megállnak, hogy elfogadják az ajándékot, és hirdessék azt, továbbadva másoknak. Az egyháznak és a világnak nincs szüksége olyan emberekre, akik a vallási elkötelezettségeiket úgy teljesítik, mintha a hitüket egyfajta külső címkeként mutatnák be. Ehelyett olyan munkásokra van szüksége, akik a missziós területen kívánnak dolgozni, szeretetteljes tanítványokra, akik bárhol is legyenek, tanúskodnak Isten országáról.
Forse non mancano i cristiani delle occasioni che ogni tanto danno spazio a qualche buon sentimento religioso.
Talán nem hiányoznak az alkalmi keresztények, akik időnként helyet adnak néhány szép vallási érzésnek, vagy részt vesznek valamilyen eseményen. De kevesen vannak olyanok, akik nap mint nap készen állnak, hogy dolgozzanak Isten mezején, megművelve szívükben az evangélium magvát, hogy aztán átadják azt a mindennapi életben, a családban, a munkahelyen és a tanulmányok során, a különböző társadalmi környezetekben és a szükséget szenvedők számára. Ehhez nem szükséges túl sok elméleti fogalom a lelkipásztori eszmékről. Elsősorban imádkozni kell az aratás Urához, mutatott rá a Szentatya, arra buzdítva, hogy első helyen álljon az Úrral való kapcsolatunk, ápoljuk az ő vele való párbeszédet. Ő akkor munkásaivá tesz bennünket, és mint országának a tanúit elküld minket a világ szántóföldjére, mondta a 14. Leó pápa, majd beszéde végén így fohászkodott a szűzanyához.
Di intercedere per noi, e accompagnarci nel cammino della sequela del Signore.
Kérjük Szűz Máriát, aki itt vagyok válaszával, nagylelkűen felajánlotta saját magát az üdvösség művében. Járjon közben értünk, és kísérjen minket az Úr követésének útján, hogy mi is Isten országának örömteni munkásai lehessünk.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
A pápa köszöntései és felhívásai a vasárnapi úrangyala elimádkozása után. Leó pápa szeretettel köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat.
Nel gran caldo di questo periodo, il vostro cammino per attraversare le porte sante è ancora più coraggioso e ammirevole.
Elismerő szavakkal fordult hozzájuk, megállapítva, hogy ebben a nagy hőségben különösen bátor és figyelemre méltó részükről a szent kapukon való áthaladásuk. A Szent Atya üdvözölte többek között a Szent Szív Ferences misszionárius nőit, a Legnicából érkezett lengyel zarándokokat, ukrajnai görög katolikusok csoportját, a Firenzei Egyházmegye latin-amerikai közösségének tagjait.
I would like to express sincere condolences to all the families who have lost loved ones, in particular their daughters who were at summer camp.
Ezután angolul fejezte ki részvétét azoknak a családoknak, akik elveszítették szeretteiket, különösen kislányaikat, akik a texasi Guadalupe folyó áradása által okozott katasztrófa idején a térség nyári táborában tartózkodtak. Imádkozunk értük, mondta a pápa, majd ismét a fegyveres erőszak beszüntetéséért emelte fel hangját. A béke minden nép vágya, és a háborútól meggyötörtek fájdalmas kiáltása. Kérjük az Urat, hogy értse meg a kormányzók szívét, és ösztönözze elméjüket, hogy a fegyverek erőszakát helyettesítsék a párbeszéd keresésével, hangzott a Szent Atya felhívása. Végül 14. Leó pápa bejelentette, hogy vasárnap délután Castel Gandolfóba megy egy rövid pihenőidőre. Mindenkinek legyen lehetősége egy kis vakációra, hogy felfrissítse testét és lelkét, mondta a Szent Atya, majd szép vasárnapot kívánva búcsúzott a Szent Péter téren jelenlévő hívektől. Üdvözöljük! Leó pápa vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba. Leó pápa vasárnap délután megérkezett Castel Gandolfóba, ahol pihenő idejét tölti. A hívők serege, köztük egy csoport szerzetesnő fogadta a Róma közeli településen. A kapu kinyílása és két svájci gárdista kilépése volt az első jel, aztán hallani lehetett a motorok dübörgését, és felbukkant egy sötét autó a domb aljáról, mielőtt megállt volna, hogy a pápa kiszálljon és üdvözölje a napon álló emberek hosszú sorát, akik már néhány órája vártak a kordonok mögött, amelyeket még a polgármester is segített felállítani vasárnap délelőtt. Délután 5 óra körül 14. Leó pápa megérkezett Castel Gandolfóba, a pápák nyári rezidenciájára, amely Rómától 25 kilométerre található. Július 20-áig tölti nyári pihenő időszakát a településen, majd augusztusban is néhány napra visszatér. A főtéren, ahol az apostoli palota áll, amelyet Ferenc pápa múzeummá alakítatott és megnyitott a nagy közönség számára, néhány órán át csendesen telt az élet. Turisták ültek a bárokban és éttermekben, az üzletek nyitva voltak, látogatók jöttek-mentek a múzeum komplexumból ki és be. Mindez délután 16:30-ig tartott, amikor már tudni lehetett, hogy a pápa elhagyta Rómát. Aztán az emberek elkezdtek a Villa Barberini bejárata felé igyekezni, ahol Leó pápa tölti majd szabadságát. Csatlakoztak az utca mindkét oldalán már egybegyűlt nagy tömeghez. Rendőrök, újságírók, helyi lakosok, turisták, családok és különféle apáca csoportok várták a pápa érkezését. Más csoportok a Salita di Sant'Antonio, a történelmi központba vezető út lábánál várták, hogy az autós konvoj elhaladjon. Az Albano tóra néző Ettó bárban egy fehér betűs, fekete transzparens hirdette: üdvözöljük Leó pápát. Ott egy csoport apáca várta a Szent Atya érkezését, rózsafüzért imádkozva. Taps és üdvrivalgás kísérte a pápai autó elhaladását. Néhány méterre a Villa Barberini bejáratától Leo pápa megállította az autót, és azonnal az emberekhez sietett, akik minden oldalról kiáltották: Leo pápa, szent atya! Első gesztusaként megáldott néhány gyermeket a szülei karjában, majd üdvözölt néhány idős hölgyet. Köztük volt Conchita, egy szaragózai spanyol hölgy, aki Rómában nyaral. Megráztam a kezét, és azt mondtam: Papa Leone, te quiero mucho. Leo pápa, nagyon szeretlek. A Mária bemutatása kongregáció kameruni származású apácái franciául szólították meg a pápát, abban a reményben, hogy közelebb jön. 14. Leo kezet fogott mindenkivel, akivel tudott, majd belépett a villába, ahol Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, Vincenzo Viva püspök, a pápai villák igazgatója, Andrea Tamburelli és Alberto De Angelis polgármester várta. Jelen volt Tadeusz Rozmus lengyel atya is, a villanovai Szent Tamás pápai plébánia plébánosa, ahol Leo pápa július 13-án vasárnap szentmisét mutat be, amely első nyilvános szereplése lesz a Láció tartománybeli településen. A közismert motoros plébános viccelődött az újságírókkal a Villa Barberini előtt, mondván felajánlotta, hogy elkíséri a pápát motorján Castel Gandolfo környékén. Ez formális és informális találkozó volt abban az értelemben, hogy a Szentatya üdvözölt minket, de meg is állt beszélgetni velünk, bátorító szavakat mondott, és megköszönte mindezek előkészítését. Nagyon nyitott, nagyon kedves és mosolygós volt. Miután a kapu bezárult, és a tömeg elkezdett szétoszlani a tér és a tó felé, egy asszony felkiáltása ragadta meg mindenki figyelmét. Leo pápa hirtelen megjelent a villa erkélyén. A Vatikánváros sárga-fehér zászlaja és a borostyánnal borított fapanelek mögül a pápa integetett az utcán lévő embereknek. Nagy lelkesedéssel fogadták, és okos telefonokkal, illetve kamerákkal örökítették meg a pillanatot. Közvetlenül az erkély alatt négy apáca állt, a Sagrada Familia leányai, egy Kolumbiában alapított és Rómában működő kongregáció tagjai. Rómából közvetlenül az úrangyala után indultak el, hogy Castel Gandolfóban közvetlenül üdvözöljék a pápát. Milyen kedves tőle, hogy kiszállt az autóból, hogy üdvözöljön minket, jegyezték meg. Még sikerült nekik kezet is fogni a pápával. Számos audiencián voltunk már, de most először láttuk őt ilyen közelről. Az apácák üdvözölték és jó kívánságaikat fejezték ki 14. Leónak, aki vasárnap délután kezdte meg szabadságát. Szent atya, üdvözöljük Castel Gandolfóban! Sokat imádkozunk a szándékára, és ezért a nagyon megérdemelt pihenéséért. Imádsággal kísérjük munkáját! 14. Leó pápa szenté avatja a boldog Bartolo Longót, a rózsafüzér apostolát. Június 13-án pénteken délelőtt 14. Leó pápa nyilvános konzisztóriumon jóvá hagyta többek között boldog Bartolo Longo, a rózsafüzér királynőjének szentelt Pompei kegyhely alapítójának szenté avatását. A szentatya október 19-én a rózsafüzér hónapjában iktatja a szentek közé a rózsafüzér apostolát. A hírt meghalva Pompei főpásztora Tomaso Caputo érsek délben a Bartolo Longo kápolnában hálaadó imát vezetett a papsággal, diakonusokkal, szerzetesekkel és világi hívek részvételével. Íme a várt időpont, amely mától kezdve ezen a jelképes helyen, amely Bartolo Longo földi maradványait őrzi, akihez néhány hónap múlva Szent Bartolo néven fohászkodhatunk, már be van írva a Pompei szentély csodálatos és isteni történetébe, mondta Caputo érsek. A főpásztor hálát adott Istennek, akinek a szeretete megváltoztatta egy ember szívét, aki bűnösből szenté vált, és hálát adott a rózsafüzér szűzanyjának, édesanyánknak, aki minden nap azokat a szavakat súgta a Bartolo Longo fülébe, mint a kánai mennyegző szolgáinak: tegyétek, amit mond. Caputo érsek kifejezte háláját Ferenc pápának is, aki február 24-én a Gemelli kórházban már engedélyezte a kanonizációra vonatkozó dekrétum közzétételét. Pompei főpásztora meggyőződésének adott hangot, hogy Ferenc pápa a mennyből ma velünk ünnepel és áldását adja. Majd hálával fordult 14. Leó pápa felé is, aki az isteni gondviselés tervének megfelelően boldog Bartolo Longót a szentek sorába iktatja. A szentatya nevének megválasztásával 13. Leó pápára akart emlékeztetni, aki a pompeji szentély első évtizedeit vezette, egészen 1903-ban bekövetkezett haláláig. Gioacchino Pecci, 13. Leó pápa címere látható a rózsafüzér királynője szentély homlokzatán, utalt rá Caputo érsek. Pompeji főpásztora ezután hangsúlyozta, hogy Bartolo Longót a rózsafüzér hónapjában fogják szenté avatni, és ez nem is lehetne másképpen. Pompeiben is minden kegyelem, de a rózsafüzér nélkül, ahogy Bartolo Longó nevezte, reménytelen maradt volna a völgy, nem épült volna fel a kegyhely, és a jótékonysági művek sem kezdték volna el tevékenységüket. Egyetlen ház sem maradhat állva, alapjai nélkül, így Pompei sem maradhat fenn a Szent Rózsafüzér imája nélkül, hangsúlyozta Tomázó Caputo érsek. A főpásztor bejelentette, hogy a dekrétum kihirdetése után azonnal elkezdik a szentélyavatás előkészítését. Számos feladat vár a szervezőkre, de az első és legfontosabb mindig az imádság marad, az ima által kívánnak közeledni a szentélyavatás történelmi eseményéhez. A főpásztor emlékeztetett rá, hogy a szentélyavatás egy ajándék, amelyet Isten nem Bartolo Longónak ad, aki már a mennyországban van és nem kívánhat többet, hiszen élvezi az atya boldogító látomását. A kanonizáció Isten ajándéka az egyetemes egyháznak. A világ minden táján élő híveknek van egy új szentjük, akihez fohászkodhatnak, akit követhetnek, fejtette ki Tomázó Caputo érsek, Pompei főpásztora. Bartolo Longó boldogá avatási folyamata 1926-ban bekövetkezett halála után azonnal megkezdődött. Szent II. János Pál pápa iktatta a boldogok sorába 1980. október 26-án Bartolo Longót, akit a rózsafüzér apostolának és a gondviselés eszközének nevezett, a keresztény hit védelmében egy szkepticizmussal és antiklerikalizmussal teli időszakban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
In Horatium. Gyűlöllek. Távol légy, alacsony tömeg. Ne rezzencs nyelvet. Hadd dalolok soha nem hallott verseket ma, múzsák papja, erős fiatal füleknek. Nézz fel az égre, barna cigány ködök. Nézz szét a vízen, fürge fehér habok, örök cseréjükért hálásak. Hald, ájoloszt, hogyan áldják, dallal. A láng is hullám, szüntelenül lobog főnix világunk. Így nem is él soha, mi soha meg nem halt. Halálnak köszönöd életedet, fű és vad. Minden a földön, minden a föld fölött, folyton folyású, mint csobogó patak. S nem lépsz be kétszer egy patakba, így akarák Thanatos s Aiolos. Ekként a dal is légyen örökkön új. A régi eszme váltson ezer köpenyt, s a régi forma új eszmének öltönyeként kerekedjen újra. S ha Tibur gazdadalnoka egykor íj mértéken zengte a megelégedést, hadd daljam rajt ma himnuszát én, a soha meg nem elégedésnek. Minden a földön, minden a föld fölött, Folyton folyású, mint hegyi záporár, hullámtörés, lavína, láva, stűz, örökös lobogó. Te is vesd el restségednek ónsúlyú köntösét. Elégeld már meg a megelégedést. Légy könnyű, mint a hab s a felhő, mint a madár, a halál, a szél az. Görnyed szerénység, kis hitű pórerény, ne nyomja lelked járomunott nyakát. Törékeny bár tengerre termett, hagyj kikötőt s aranyos középszert, s szabad szolgáljuk, állj akarattal a rejtett erőkhöz, melyek a változás százszínű, soha el nem kapcsolt kúsza kerek koszorúját fonják.
Babits Mihály Inhorácium című versét Végvári Tamás mondta el. Babits 1883-ban született Szekszárdon. Érettségi után a Pázmányon tanult, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Az egyetem után gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg. 1909-ben jelent meg első kötete a Levelek Íris koszorújából, első regényét a Gólyakalifát 13-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 1929-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, a Baumgarten Alapítvány kurátoraként pedig a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Babits 1941-ben hunyt el Budapesten.
Uram, tekints le rám, magamtól semmire sem vagyok képes. Hova forduljak, kire bízhatnám gondomat? Néha elfordultam tőled, és a világ dolgai után nyúltam, de te vagy az irgalom forrása, ne fordítsd el tőlem arcodat. Amikor a világra tekintettem, nem volt meg bennem a hitszeme, hogy láthattalak volna téged, de te vagy mindent látó. Én csak áldozati adomány vagyok, odadobva a lábad elé, milyen kérés emelheti föl a tükörképet az élőhöz, hozzád, aki a tükör előtt állsz. Tekints először magadat, emlékezzél meg irgalmadról és hatalmadról, azután fordítsd szemedet én rám és rendelkezz szolgádról, jobb ágyodról. Mert az Úr neve biztos menedék, aki megragadja, megmenekül. Uram, irányításod megörvendezteti szívemet, ó, irgalmasság Istene, tégy velem belátásod szerint.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban